Ez a sajátos pogácsa tehát, témánk az őszinte adakozás. Nem is tudom, hogy van erre magyar kifejezés, az effektív.
Hatékony adakozás.
Hatékony adakozás, így van, az effektív altruizmus, és hát ugye ott hagytuk abba, hogy alapvetően a gondolat, amit Ord és McCaskill, illetve Peter Singer nevéhez kötődik, és ez a mozgalom, ez a filozófia, ez egy jó ötlet lenne.
Jó ötlet lenne, de. És akkor szerintem vegyük sorba így időleg, hogy időben, hogy hogyan történik egy ilyen adakozás. Tehát, hogy az első dolog, ugye tulajdonképpen ez a mozgalom azt mondja, hogy ne érezd magad rosszul, hogyha nagyon sok pénzt keresel. Tehát, hogy neked az a feladatod, hogy keress minél több pénzt, mert hogy akkor, ha több pénzed van, akkor ebből majd többet tudsz adakozni. Na most persze már itt kezdődnek morális problémák, tehát hogy mivel keresed a pénzedet? Tehát mit tudom én, mit mond ez a mozgalom arról, hogyha mondjuk te mit tudom én az olajbizniszbe, vagy a fegyverbizniszbe vagy, vagy egyszerűen csak végig gondolja annak a moralitását, hogy mit tudom én, az állandó növekedés mit okoz a klímaváltozásnak, stb. Tehát szerintem már ott problematizálható az egész, hogy mivel keresed a pénzedet, használsz-e offshore kapcsolatokat, offshore joghatóságokat, adóparadicsomokat, ugye a szóban forgó Sam Bankman-Fried masszívan használta, tehát hogy gyakorlatilag a Bahamákon volt bejegyezve a cége, értelmes, hasznos dolog-e az, amit te csinálsz, mondjuk Sam Bankman-Fried esetében állítom, hogy még az sem volt egy értelmes, hasznos dolog, de egy nagyon sok befektető esetében kifejezetten káros vagy haszontalan dologgal keresed a pénzedet. Oké, ezt tegyük félre, mert nem ez a legnagyobb probléma, tehát hogy ez azokra is igaz, akik aztán nem jótékonykodnak, de ezt csak jelezni akartam, hogyha igazán moralizálni akarunk, akkor már ott elkezdődik a kérdés, hogy mivel keresed a pénzedet.
Bocsánat, hogy megszakítalak, tehát hogy a Sam Bankman-Friedet hozzuk fel példának, hogy hoztuk eddig fel példának, mint nagyon ismert arc, de ugye ott van Elon Musk, ott van Bill Gates, tehát így ilyen emberekre...
Peter Thiel, így van, igen. Abszolút, tehát hogy itt vezető techno vállalkozók, nagyvállalkozók az arcai ennek a mozgalomnak. Na most, ugye a következő problémát, hogy oké, halomra keresed magad, nagyon gazdag leszel, és egyszer majd elkezdesz adakozni. A következő kérdés, hogy mikor? Tehát ugye ez egy fogadalom, hogy majd egyszer elkezded, de mondjuk ugye megint csak szegény Sam Bankman-Friedet tudom előszedni, hát ő egész rövid életpályája alatt semmit nem adakozott, tehát ez egy ilyen mondás volt, hogy majd egyszer fogom csinálni, de hát ugye azt nem tudom, hogy mi fog velem történni hosszabb távon. Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk ugye nem ilyen nyúlfaroknyi kis karrierem van, mint Sam Bankman-Friednek, aki pár éven belül meg is bukik, hanem teszem azt, mit tudom én, egy több évtizeden át tartó gazdagodásom van, és akkor azt mondom, hogy a vége felé majd...
Az nem számít adakozásnak, hogy ő több százmilliárd dollárral a szervezetet magát támogatta?
Tehát, na itt van a kutya elása. Tehát itt a szervezetet magát támogatta, és mit csinált belőle? Hát például vásárolt a szüleinek házakat a Bahamákon. Tehát, hogy nem elég, hogy saját maguknak ilyen iszonyatosan gazdag épületeket, lakóton, tehát egy gyakorlatilag luxusban élt az egész csapat Bahamákon, de még a szülei is, hát ugye azt mondjuk egy pozitív dolog, ha valaki szereti a szüleit, de hogy azt ne a betétesek pénzeiből csinálja, tehát hogy gyakorlatilag
nem az FTX-et, hanem magát a mozgalmat, amit létrehoztak az Ord és a McCaskill, azt támogatta több százmillió dollárral.
Oda is el fogunk jutni, hogy mit csinált a mozgalom, ugye, vagy hát akkor válaszolok most. Tehát hogy a mozgalom meg szépen elkezdett magának vásárolni kastélyokat Csehországban, Angliában, itt-ott, és hát ők is ilyen luxus körülmények között tanácskoztak arról, hogy hogyan kellene jótékonykodni, és amikor megkérdezték őket, hogy miért kellene kastélyok ahhoz, hogy ezek, hát ezek, ugye a maguk ezek a filozófusok, akik mögötte állnak, ezek ilyen oxfordi professzorok, meg hát ezek a technovállalkozók, miért kell kastélyokban tanácskozni? És konkrétan az volt a válaszuk, hogy hát egy sok évszázaddal ezelőtt épített épületben a tanácskozásaink nagyobb valószínűséggel vezetnek minket a hosszú távú gondolkodásra. Tehát ha érzed, hogy a helynek, mit tudom én, van egy ilyen rokokó anteriőrje, akkor nagyobb a valószínűség annak, hogy a gondolataid időállóságát azt megteremti a hely szelleme, és akkor majd, tehát konkrétan ez volt a válaszuk, hogy szükségük van a kastélyokra, ahhoz, hogy itt, és ez csak egy példa, tehát rengeteget költöttek saját magukra leginkább.
Meg kell hoznom a hosszú távizmus mozgalom meghatározó alakját, Anders Sandberg-öt, hogyha már azt mondtad, hogy a hosszú távú gondolatokra sarkalja őket az, hogy ilyen kastélyokban találkozzanak, tehát egy ilyen futurista, transhumanista ember ő, komputertechnikával, neuro adatátvitellel ilyenekkel foglalkozik. Hosszú távizmus.
Jó, én örülök annak, ha valaki hosszú távon gondolkodik, de őszintén szólva, én mit tudom én, az ELTE-nek a lágymányosi irodaházában is képes lennék egy workshopot tartani, ahol tudnék hosszú távon gondolkodni, tehát nekem erre nincs szükségem, mondjuk egy rokokó kastélyra, hogy ott attól gondolkodok hosszú távon. Tehát szerintem, hogy mondjam, egy sima iroda épületbe egy pizzával is lehet hosszú távon gondolkodni, de mindegy, ezek rengeteg pénzt költöttek magukra, meg hát ugye a cég is saját magára, meg Sam Bankman-Fried gyakorlatilag saját magára. Tehát szóval ahhoz, hogy az ember hosszú távon gondolkodjon, szerintem nincsen szüksége rokokó kastélyokra, és nincsen szüksége arra, hogy a méregdrága olasz vörösborokat kortyolgasson, nyilvánvalóan bármelyiküknek volt már olyan tapasztalata, hogy hosszú távú gondolkodó workshopokon vettünk részt egy sima irodai épületbe, vagy egy egyetemen rendeltünk egy pizzát, és gondolkodtunk hosszú távon. Szóval ez önmagában szerintem nem indokolt, de ezek az emberek rengeteg pénzt költenek magukra, a cégükre, az alapítványukra, és aztán az az ígéret, hogy egyszer majd jótékonykodni fognak, de mi van, hogyha közben egyébként meghalnak, vagy mit tudom én, börtönbe kerülnek, mint Bankman-Fried. Szóval ez egy reputáció vásárlása. Általában a jótékonykodás az erről szól, hogy vásárolok magamnak egy reputációt, és közben mindenfajta dolgokat csinálok, csúnya dolgokat, de vásároltam egy jó hírnevet magamnak. Szóval ez a második probléma, és akkor elérkeztünk az igazi problémához, és az igazi probléma szerintem az, hogy el tudja valaki dönteni tényleg, hogy mi a hatékony formája a jótékonykodásnak, és a mögött milyen etikai megfontolások vannak.
És jó is, hogy ezt mondtad, mert hogy ezzel fogjuk folytatni a szünet után. Én azért érdekes dolgokat találtam erről a kutatásról, tehát ők azért oxfordi diákok, tehát elitiskola, végzett doktorátusuk van, és sok minden mellettük szólna, de akkor kezdjük ezzel majd a következő részben.